Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit. Szerettem volna már nagyon régóta megbeszélni egy számomra nagyon fontos kérdést, hogy az önálló Szlovákia, amikor kialakul az 1930-as évek végén, nagyon gyorsan egyrészt deportálja a területén lévő zsidókat, átadja a németeknek, másrészt pedig a németekkel azon nyomban vonul a lengyelek ellen, azon nyomban vonul a szovjetek ellen, de ez a Szlovákia végül is Csehszlovákia keretében a győztesek között fejezi be a világháborút. Ezzel szemben Magyarország, amelyik elég vonakodó szövetségesen Németországnak, sok minden érvet tudunk mondani, hogy miért. Ez a Magyarország, aki egyébként 1944. március 19-éig a német megszállásig a zsidó lakosságát is megőrzi, sőt, a német újságok gyakran cikkeznek arról, hogy Magyarország az európai zsidóság egyik mencsvára, és hogy ezt nem szabadna a magyar kormánynak engednie. Szóval ez a Magyarország a vesztesek között fejezi be. És a határ, ami számunkra lényeges, nem hogy csak visszaáll, a trianoni határ, hanem még ráadásul el is veszítünk három falut, a pozsonyi hídfőt. Erről a kérdésről, vagy ezekről is szeretnék beszélni Fülöp Mihály diplomácia történésszel, professzor emeritusszal, akit szeretettel köszöntök a stúdióban.
Szép napot a hallgatóknak.
Egyszerű a válasz erre a kérdésre, hogy Szlovákia Csehszlovákia részeként fejezi be győztesen? Ez az egyszerű és sommás válasz, vagy van-e részletesebb is?
Lenne, hogyha figyelembe vennénk, hogy került abba a helyzetbe Csehszlovákia, hogy a müncheni szerződés, amit angol-francia segédlettel Hitler és Mussolini diktált Csehszlovákiának, az első köztársaságnak véget vetett. Mindenki számára emlékezetes az a pillanat, ugye, ami a II. Világháború előestéjén négy nagyhatalom lényegében döntő bíráskodása eredményeképpen a szudéta német vidékeket a hitleri Németországhoz csatolta, hogy ezzel szinte egy időben, 1938. november 2-án immáron olasz-német bécsi döntő bíráskodás eredményeképpen Magyarország 11.000 valahány négyzetkilométernyi területet, a felvidéket kapta vissza, mint egy 1 millió lakossal, aminek elsöprő többsége magyar ajkú lakos volt. Tehát a kettőt együtt kell látnunk, mert hiszen 1938. októberében a müncheni egyezmény megkötése után Csehszlovákia átalakult, mert Szlovákia autonómiát kapott, ugye Tiszó vezérletével, és nagyon hamar 1939. március közepén náci Németország bábállamába alakult. Ezzel az első bécsi döntés értelmében egy teljesen új helyzet alakult ki, amikor Magyarországnak északi szomszédja Szlovákia lett, amelyik kikiáltotta a függetlenségét. És itt kezdődik az a történet, ami az összes közép-európai történet közül ugye a legnehezebben követhető, ez Benes elnök története. Benes elnök azért, hogy megakadályozza a müncheni egyezményt, hajlandó lett volna átengedni bizonyos területeket harc nélkül Németországnak, mint ez utólag kiderült. Benes elnök a müncheni egyezménybe belebukott. Külföldre távozott, először az Egyesült Államokba és utána Angliába. A sors úgy hozta, és a II. Világháború kezdeti szakasza úgy hozta, hogy a Molotov-Ribbentrop paktum után ugye Angliában kötött ki, miután a náci Németország megtámadta a Szovjetuniót 1941. június 22-én, megalakította Londonban, számüzetésben a csehszlovák kormányt, és ez a csehszlovák kormány abból indult ki, hogy a müncheni egyezményt és annak következményeként az első bécsi döntést semmisnek és meg nem történtnek tekinti, kialakította azt a doktrínát, hogy az első csehszlovák köztársaságot állítja helyre a győztesek segítségével, és maga is a győztesek oldalához csatlakozott, és ez a általa visszatérése után második csehszlovák köztársaságnak nevezett alakulat, mind politikailag, mind területileg a München előtti állapotot állítja helyre, azzal a különbséggel, hogy ez a második csehszlovák köztársaság a csehek és a szlovákok, csak a csehek és a szlovákok nemzeti állama lesz, vagyis erőszakos úton megszabadul a kisebbségeitől, tehát a szudéta németektől és a felvidéki magyaroktól. Ezt a doktrinát alakította ki, és ehhez kereste a később győztes nagyhatalmaknak a támogatását. Ez azt jelentette, hogy a győztes nagyhatalmaknál kialakult egy olyan politikai gondolkodás, amely nagyjából azt sugallta, hogy a versailles-i békerendszer, ami az első világháború után létrejött, az teljesen megbukott, hiszen a második világháborúhoz vezetett. A versailles-i békerendszerbe beillesztett kisebbségvédelmi egyezmények, ami a népszövetségi kisebbségvédelmet jelentette, akár magyar, akár bolgár, meg más esetekben, az is megbukott. A kisebbségek léte, lásd a szudéta németek létezését, háborúhoz vezet, és ezért a kisebbségvédelmet teljesen el kell törölni, és nem csak a kisebbségvédelmet kell eltörölni, hanem a kisebbségeket ki kell iktatni a nemzeti államok életéből. Itt jön Benesnek és egyébként Stalinnak a nagy felfedezése, hogy úgy lehet a kisebbségeket megszüntetni, hogy a politikai és az etnikai, vagy nemzeti, vagy nemzetiségi határokat összhangba kell hozni úgy, hogy a kisebbségeket kiűzik a nemzetállamok területéről. Önmagában az, hogy Benes így gondolkodott, annak semmi hatása nem lett volna, hogyha nem nyer hatalmas szövetségeseket ehhez az eszméhez. Elsősorban Stalinra utalok, aki Kelet-Európa térképét úgy akarta átrendezni, hogy a Molotov-Ribbentrop paktummal megszerzett szovjet területekig akarta kiterjeszteni a szovjet határokat, amik a cári birodalomnak a régi határaival estek egybe. Tehát egy szovjet imperialista terjeszkedési törekvést valósított meg, ami Lengyelország esetében azt jelentette, hogy Lengyelországot nyugatra lökte Stalin, és a területükön élő németeket kiűzte. Na most ugyanezt a doktrínát terjesztették ki a Benes-féle második összhasságbeli Csehszlovákiára. Ahhoz, hogy Csehszlovákia München előtti határait biztosítsák, úgy döntöttek, hogy kiűzik a szudéta németeket. És ugyanezt terjesztették ki a magyarokra. És itt jön a hosszú magyarázat után a válaszom a Szlovákia kérdésre. Benes ezt bár mélyen megvetette a szlovákokat, és nem tekintette nemzetnek, mert ő csak a cseh kulturális fölénytudatban csehszlovák nemzetről volt hajlandó beszélni. Bár mélyen megvetette a szlovákokat, ő úgy döntött, hogy a szlovákok megnyerésére megengedi nekik, hogy ugyanazt tegyék a volt Szlovákia területén élő magyarokkal, mint amit ő tesz a szudéta németekkel. Azzal a különbséggel, úgy 1938. októberében, amikor Kánya és Teleki Tiszóval tárgyalt komáromi tárgyalások alkalmával, hogy hogyan rendezzék a határkérdést, illetve népességcserét irányoztak elő, emlékezett arra, hogy Tiszóék felvetették a területi változtatás helyett a lakosságcserének a kérdését, arra való hivatkozással, hogy Magyarországon legalább annyi szlovák él, mint Szlovákiában magyar, és ezeket ki lehetne cserélni. Benes úgy határozott, hogy idézőjelbe véve megmenti Szlovákiát. Egyébként a háború után Maurice de Jean francia nagykövetnek azzal dicsekedett, hogy kétszer mentette meg Szlovákiát, egyszer, hogy mint náci csatlós államot elítéljék, másodszorra pedig megmentette attól Szlovákiát, hogy szovjet tagköztársaság legyen. Tehát, hogy szovjetizálják vagy bolsevizálják. Ugye ez a hosszú válasz, hogy Benes volt az, aki Szlovákiát, aminek a háborús teljesítmény az előbb felvázolta, gyalázatosan viselkedett a háború alatt, hogy ahelyett, hogy mint náci csatlós bábállamot megbüntessék és elítéljék, beemelte Csehszlovákia részeként egy győztes hatalomba, és ezzel tudta a szlovákok érdekeit érvényesíteni.
Ugye a magyar-román határ esetén volt mozgástere Magyarországnak, vagy lett volna mozgástere Magyarországnak 1940-41-től, tulajdonképp folyamatosan 44 végéig. Két olyan országról beszélünk, amelyik mind a kettő a legyőzöttek közé tartozott később. Még akkor is, ha a románok kiugrottak a háborúban, meg nem tudtunk, mégis ugyanabban a kategóriában voltunk. No de Csehszlovákia esetében győztes hatalomról van szó, aki a győztesek oldalán állt az első pillanattól kezdve. Hát azt most megint csak hagyjuk, hogy a csehi ipar hogy termelt az utolsó pillanatig a náci hadigépezetnek. Ezt most tegyük félre, politikát meg szépen elmondta az előbb. Itt nem volt esélyünk arra, hogy bármilyen területi követelést felvessünk?
Csehszlovákia, és egyébként még hozzátéve Jugoszláviát is. Ugye a londoni emigráns kormányok révén a győztesek koalíciójához tudott csatlakozni. Az a döntő kérdés Csehszlovákia esetében, hogy ugye ebbe a kelet-nyugati versenyfutásban a angol-szovjet érdekszféra egyezkedésre utalok, a londoni csehszlovák kormány bemutatta azt az abszolút diplomáciai csúcs teljesítményt, hogy Londonba székelt, de 1943. decemberében Benes Moszkvába utazott, és a Szovjetunióval kötött meg egy kölcsön segítségnyújtási, barátsági és együttműködési, magyarán szövetségi szerződést. Ha szabad így fogalmaznom, ez persze egy hidegháborús visszatekintés, angol oldalról átállt szovjet oldalra, úgyhogy Londonban volt a kormánya. Londonból Sztálin segítségével Moszkván keresztül 1945. márciusában a szovjet vörös hadsereg hozta be Benest Kassára, ahol 1945. április 4-én ugye a kassai kormányprogramot meghirdette, ami a szlovákok és csehek nemzetállamát hirdette meg, és azt hirdette meg, hogy megszabadulnak a szudéta német és a magyar kisebbségtől. Hát ez egy abszolút csúcs teljesítmény, mutatja azt, hogy Benes, aki kezdettől fogva dolgozott ugye a nemzeti kisebbségek likvidálásán, először Londont és Washington, tehát az angolokat és amerikaiakat nyerte meg a tömeges kiűzés vagy kitelepítés eszméjének, és utána Sztálin 1943. decemberében jóvá hagyta a németek és a magyarok likvidálását, és a Szovjetunió segítségével próbálta végrehajtani ezt a grandiózus tervet. Többek között úgy, hogy 1944. november 23-án a szövetségesekhez fordult ugye a német kitelepítés árnyékában a magyarokat is telepítsék ki. Ugyanezt felvetette az 1945. január 20-ai moszkvai magyar fegyverszünet tárgyalási előzményeként, hogy a szövetségesek adják meg a lehetőséget, hogy Csehszlovákia kiűzze a magyarokat ugyanúgy, ahogy kiűzte 45-46 folyamán a szudéta németeket, tehát ez egy erőszakos kiűzés volt az ő esetükben. 1945. július 3-án a Potsdamban összeülő állam és kormányfőkhöz, tehát Stalin Churchill helyette aztán Attlee Trumanhoz, hogy a lengyelországi és csehszlovákiai németeken kívül ugye a magyarországi németeket is kitelepítsék, felvetette azt, hogy ugyanez vonatkozzon a magyarokra is. Mindent megtett 1943. decemberre és 1946. júniusa között, hogy a csehszlováki magyar kisebbség létének véget vessen.
Miért nem sikerült?
Elsősorban az amerikaiak fokozatosan felismerték 1944-45-46-ban, hogy a későbbi németországi amerikai zónába kitelepíteni 7-8-9-10 millió németet nem csak embertelen, mert a potsdami nyilatkozat emberséges és szervezett áttelepítésről beszélt, és közben a nyakukba zúdították ezeket a németeket, hanem természetesen minden kitelepítés, minden erőszakos kitelepítés, kényszer kitelepítés, és az amerikaiak, ahogy haladtak előre az időben, és a Szövetséges Ellenőrző Tanács Berlinben például a magyarok esetében félmillió magyarországi német amerikai zónába telepítését irányozta elő, és ahogy elkezdték végrehajtani ezt az erőszakos kitelepítést magyar részről, úgy egyre jobban ellenállásba ütköztek az amerikaiak részéről. Azért fontos a Schwab kitelepítést és kiűzést itt felemlíteni, mert viszont a szovjetek részéről rendkívül cinikusan és megfontoltan és hidegfejjel azt állították, hogy a felvidéki magyaroknak helyet lehet biztosítani azzal, hogy a németeket kitelepítik. Tehát a kettőt összekapcsolták. Az amerikaiak egyre növekvő ellenállása következtében bukott el a felvidéki magyarok kitelepítésének ilyenfajta megvalósítása.
Részben valósult csak meg, nagyjából olyan arányban, ahogy németeket tudtak kitelepíteni Magyarországról Németországba.
Igen, egyrészt csehszlovák részről nem sikerült ráoktrojálni a kitelepítést a nagyhatalmakra, tehát hogy ők hajtsák végre, még a szovjetek is úgy próbálták elkerülni, hogy a felelősség rájuk háruljon, hogy a magyar kormánnyal ugye a Schwab kitelepítést végrehajtották, tehát rákényszerítették. Másrészt pedig a nagyhatalmak mindegyike, tehát a szovjetek, angolok és amerikaiak egyaránt a csehszlovák kormányt abba az irányba nyomták, hogy a magyar kormánnyal egyezzenek meg, amire kísérlet is történt, ugye 1945. decemberében az első, 46. februárjában a második prágai tárgyalások alkalmával, ami végül is 1946. február 27-én a magyar diplomácia történet egyik legszégyen teljesebb okmányának aláírásához vezetett, ez az úgynevezett lakosságcsere egyezmény.
Akkor azt mondhatjuk, hogy ez a lakosságcsere egyezmény már egy magyar-csehszlovák tárgyalásnak a kétes hírű eredménye volt, de a nagyhatalmak nem álltak mögötte, vagy azért ott volt mögötte a nagyhatalmi támogatás?
Ezt egy kis győztes és egy kis vesztes megállapodásának tekintették. Miért nevezem szégyen teljes okmánynak? Azért, mert a szlovákok önkéntes kitelepedését írta elő, tehát ahány szlovák önkéntesen átköltözött, ugyanannyi magyart kényszer kitelepítettek Csehszlovákia területéről. Nem csak azért tekintem ezt magyar diplomáciai kudarcnak, hogy ez történt, hanem azért is, mert ez nem szüntette meg a felvidéki magyarok üldözését, csehszlovák állami kényszer aláhelyezését és jogfosztását, hanem ez együtt járt a felvidéki magyarok teljes jogfosztásával, állampolgárságuktól, vagyonuktól, állásuktól, mindenüktől megfosztották, megszüntették a kollektív jogaikat, intézményeiket és minden egyebet, hanem egy olyan szóval kampány beindításához segítkezett 1946 nyarán, ami jelentette egyrészt a reszlovakizálási kampányt, több mint 400 ezer magyar azért, hogy megtarthassa egzisztenciáját, létét, lakását, állását szlováknak vallotta magát. 1949-ig tartott ez a kampány. Ez a nemzeti identitás erőszakos megváltoztatása. Kivéthetetlennek bizonyult. 24 ezer embert ítéltek el háborús bűnösként, családtagokkal együtt ez 75 ezer embert érintett, akik esetében a csehszlovák államnak joga volt őket áttenni Magyarországra, és harmadrészben ez vezetett ahhoz, hogy 1946 novemberében télvíz idején 25-30 fokos hidegben marhavagonokba tereltek több tízezer embert, és elvitték Csehországba kényszermunkára. Az egyik fiatal diplomata Ravasz Károly, aki már nincs közöttünk, akkor segédattasé volt, azt javasolta Gyöngyösi külügyminiszternek, hogy Magyarország forduljon a hágai bírósághoz, mert Csehszlovákia megsértette a rabszolga egyezményt, mert úgy árulták őket a piacokon, mint munkaerő, hogy kiállították őket dobogóra, és adjuk veszük.
Végül nem fordultunk hágai bírósághoz.
Végül nem fordultunk, de ez a kampány, ez egy kollektív traumát jelentett. 1947 áprilisában indult el a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezménynek a végrehajtása, ami 49 júniusáig tartott, és ezek a traumák azt jelentették, hogy 1945 és 49 között megszűnt a magyar lét minden formája Csehszlovákiában, tehát ez egy olyan időszak, amit a jogfosztás éveiként emlegetnek.
Ennek az időszaknak az elején még Csehszlovákia része Kárpátalja, hiszen a trianoni döntés egyik következményeként Kárpátalja Csehszlovákia része lett. Egyik történész Európa vakbelének nevezte ebben az időben Csehszlovákiát, mert egy ilyen furcsa elnyúló formája volt itt Magyarország északi határánál. Kárpátalja 1949-ben, amikor ez az időszak befejeződik, már nem Csehszlovákia része. Hogy kerül át a Szovjetunióhoz?
Benes a München előtti Csehszlovákia határainak visszaállítására törekedett eredetileg, de amikor az európai helyzet a Molotov-Ribbentrop paktum következtében megváltozott, 1939. decemberében Majszki szovjet londoni nagykövettel közölte, hogy Csehszlovákia szövetségbe szeretne kerülni a Szovjetunióval, és átengedni Kárpátalját a Szovjetuniónak. 1941 őszén ezt megismételte, akkor már a náci Németország lerohanta a Szovjetuniót, és Kárpátalja kérdése egészen 1944 őszéig nem merült fel újra, amikor is a szovjet hadsereg foglalta el Kárpátalját, és a helyzet megváltozott 1945 márciusában, amikor Benes Moszkvában tárgyalt a hazatérte előtt, Molotov szovjet külügyi népbiztos emlékeztette rá, hogy azt mondta, hogy ő átengedné Kárpátalját a Szovjetuniónak. Benes csak ahhoz ragaszkodott, hogy rendben átengedem, de ez a háború után kettőnk között, tehát a többi nagyhatalom megkérdezése nélkül az európai területi rendezés ugyanis arra épült, hogy a három nagyhatalom mindenben konzultál egymással, különösen előttek. Tehát a többiek megkérdezése nélkül átengedi, és pontosan ez következett be 1945. június 29-én, amikor területi átengedést, tehát szesszió keretében kapta meg a Szovjetunió, pontosabban Szovjet-Ukrajna Kárpátalját. Molotov olyat mondott, amire egyébként szerintem hivatkozni a teljes beszédének elolvasásával illik. Ez egyszerűen azt találta mondani, hogy Ukrajna végre megkapta azt a területet, ami 1000 éve hozzátartozott. Miközben nagyon jól tudta, hogy június 29-e előtt nemhogy 1000 éve, 100 éve, 10 éve, egy hónapja vagy egy hete, hanem egyetlen egy napig sem tartozott ez a terület Ukrajnához. Kárpátaljának óriási stratégiai jelentősége volt, miközben Benes dicsérte őket, hogy hát végre a Kárpátokon át tudnak kelni a szovjetek. Molotov erre úgy válaszolt, hogy ez azért nagyon jó, mert akkor a németek is csendesebbek lesznek, tulajdonképpen stratégiai hídfőnek képzelte el, és a magyarok is csendben maradnak. Na most, hogyha valaki megnézi mondjuk Horváth Attila egyik írását, amiben leírja azt, hogy 1956. október 23-a és november 4-e között milyen szovjet hadosztályok és honnét jöttek Magyarországra, akkor azt látjuk, hogy 10-valahány szovjet hadosztály Kárpátaljáról áramlott be a magyar forradalom leverésére. Rendkívül fontos terület volt, és tulajdonképpen Észak-Erdély szovjet katonai közigazgatás alá helyezése is ebből a szempontból érdekes, mert hiszen mind a két területtel, amikor a szovjetek ellenőrzésük alá vonták, ezzel a Kárpát-medencét vonták ellenőrzésük alá. Ez a jelentősége a kárpátaljai kérdésnek, és ezért mondhatjuk el, egy kicsit rátérve a másik témára, a területi kérdésekre, hogy bizony a Szovjetunió által megvont kelet-európai határoknál azt látjuk, hogy volt olyan vesztes, amelyik területi nyereséggel került ki a háborúból, ez Bulgária, amelyik megkapta Dél-Dobrudzsát egy bolgár-román kétoldalú szerződés következtében. Voltak győztesek, mint Lengyelország, amelyik elvesztette keleti területeit, és nyugatra lökték, és a németek rovására a kiterjesztette területeit. Volt győztes, mint Csehszlovákia, amelyik területi veszteséggel került ki, hiszen Kárpátalját a Szovjetunióhoz csatolták, és volt olyan győztes, ez szintén Csehszlovákia, amelyik a trianoni szerződés rovására kiterjesztette, megnövelte a területét, magyarán a trianoni békeszerződést egyedül a győztes Csehszlovákiának sikerült revideálnia.
Három falu, a pozsonyi hídfő, ami Magyarországtól hozzájuk került.
Ráadásul olyan körülmények között, amikor Csehszlovákia ezt 1946. április 10-én vetette fel egy a győztes érdekeit mindenben érvényesítő memorandumban, ahol követelte nem csak az első bécsi döntés semmisé nyilvánítását, hanem véglegesnek és öröknek kívánta nyilvánítatni a trianoni határokat. Szent István koronáját, mint a revizionizmus jelképét ENSZ múzeumban akarták helyezni. A magyar címerben a hármas halom megszüntetését kérték. A trianoni békeszerződés gazdasági katonai intézkedéseinek újra életbe léptetését követelték. Eredetileg azt szerették volna, hogy a Szovjetunió mellett Csehszlovákia is megszállhassa Magyarországot. Ebben a memorandumban kérték 5 falunak a Csehszlovákiához csatolását, ugye Horvátjárfalu, Dunacsón, Oroszvár, és emellett Rajka és Bezenyét is. Az már egy másik történet, hogy a párizsi értekezeten 1946. szeptemberében sokáig vitatták ezt a kérdést, és összekapcsolták 200 ezer magyar erőszakos kitelepítésének csehszlovák követelésével, és végül is főleg amerikai ellenállásra, de angol segédlettel sikerült ezt a 200 ezer magyar kitelepítését kivenni a békeszerződésből, és az 5 község közül csak 3-at csatoltak Csehszlovákiához. Az egyik fiatal diplomata szintén eléggé humorosan azt táviratozta haza ennek kapcsán, hogy Rajk a miénk maradt, utalva a kommunista belügyminiszterre.
Köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben megpróbáltunk utána nézni a II. Világháború utáni felvidéki rendezés titkainak. Fülöp Mihály diplomácia történésszel, professzor emeritusszal, akinek nagyon köszönöm még egyszer, hogy rendelkezésünkre állt. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ha tetszett az ember emlékezet, keressék továbbra is a honlapokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották, viszont hallásra.